Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Marsai Viktor, a Migrációkutatóintézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszönöm.
Június 12-én más néven ma lépett hatályba az Európai Unió új migrációs paktuma, aki veszi a fáradtságot és végigolvassa a hosszú, aprólékosan részletezett szöveget, az látja a végén, hogy a rendelet a szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban. Ez azt jelenti, hogy ma ásott halomnál már ez szerint járnak el, ha el kell járniuk?
Nem. Röviden, nem. Ugye bontsuk kétszer a történet. Az egyik, ugye az a magyar szál, ugye, hogy az előző magyar kormányzat végrehajtási tervet sem adott létre, vagy adott le, bocsánat, és ugye konzekvensen elutasította a paktum végrehajtását.
Meg is mondta, nem fogjuk csinálni.
Így van, ugye a Tisza kormány egyelőre nem kezdte meg az implementációt, a választási programjában is azt mondta, hogy elutasítja a paktumot, azt, hogy mi fog történni a jövő zenéje, ezt majd meg fogjuk látni, tehát ez a magyar szál a történetben. Tehát Magyarországon nem változik semmi. Ha megnézzük uniós szinten, ugye elméletileg mától működnie kéne a paktumnak, ugye ennek a 10 nagy rendeletcsomagnak. A gyakorlatban azonban ugye május 8-án jött ki az utolsó bizottsági felülvizsgálati jelentése a paktumnak. A legtöbb tagállam még nem áll jól, és akkor finoman fogalmaztam. A jogi implementáció a legtöbb helyen megtörtént, az átültetés a nemzeti jogba, de az infrastruktúra kiépítése az nagyon komoly elmaradásokban van. A tagállamok kérték a bizottságot, hogy kapjanak haladékot, hivatalosan nem kaptak, de azért én meglepődnék, ha mondjuk holnap reggel ilyen bizottsági delegációk jelennének meg, nem tudom, Olaszországban, és gyűjtenék az adatokat a kötelezettségszegési eljáráshoz. Nyilván itt a bizottságnak muszáj lesz még egy picit várnia. Azért én azt gondolom, hogy ez hónapok, lehet, hogy évek lesznek, mire azt mondhatjuk, hogy mondjuk a paktum által előírt európai menekültügyi rendszer 90%-kal működik.
Én emlékszem, amikor elfogadták, akkor milyen öröm volt, hogy ezzel most végre mindenki egyetért. Szinte diadalittasan jelentette be a bizottságnak egy tisztségviselője, hogy végre megvan a megállapodás. 2024 májusi a szöveg alatt a dátum. Mi tart a felkészülésben ilyen hosszú ideig? Nem akarásnak nyögés a vége?
A hallgatókra bízom, jó? De nem, azért ne felejtsük el, még egyszer mondani, ez egy nagyon komplex jogszabálycsomag. Tehát csak az egyes elemekben vannak 100 oldalas jogszabályok. Tehát, hogy ezeknek az átültetése nem egyszerű. És olyan új elemek jelennek meg benne, hogy értsék a hallgatók sok más mellett, amik eddig nem léteztek gyakorlatilag. Az egyik az a határnál lefolytatott, vagy határeljárási kapacitás. Ilyen nem volt korábban. Ez gyakorlatilag előírja a tagállamoknak, hogy olyan befogadási központokat kell az uniós határokon kialakítani, ahol zárt központok működnek, és egy különleges eljárásban tartják maximum 12 hétig a kérelmezőket. Ugye ez teljesen új implementációs elem. De hát azért látjuk azt, ugye, hogy egy jogszabályoknak az átültetése az is egy nagyon hosszú folyamat tud lenni. Itt van a másik ilyen elem, a Eurodac rendszernek a kiépítése. Ez egy egész Európát, az összes tagállamot érintő. Akik vannak benne vannak a belügy és igazságügyi együttműködésben, a menedékkérők biometrikus adatait tartalmazó rendszer lesz, amiben ugye az összes tagállam fölviszi majd az adatokat. Ugye ez sincs még kész, nincs meg hozzá a hardware-szoftver képesség mindenütt, és a rendszer sem működik még. Több hónap csúszás lesz. Ugye ezt azért találták ki, mert nagyon sokszor láttuk az elmúlt években, hogy egy menedékkérő akár több tagállamon is beadta a menekültügyi kéremét. Ezt szeretné kiszűrni a rendszer.
Az első lépés lesz akkor a menekült státusra való jogosultság megállapítása? Ott a határon? Tehát mi lesz a rendszernek az első lépése?
Igen, hogyha megnézzük, hogy mi fog történni ugye az uniós külső határokon, egyébként ugye a folyamat most is úgy néz ki, hogy megérkezik valaki, és azt mondja, hogy menekültügyi kérelmet szeretne begyújtani. Ugye a paktum szerint itt következik egy maximum hétnapos előszűrési folyamat. Ha egyébként az ország területén belül fognak el valakit, akkor az 3 nap ez az előszűrés. Egészségügyi előszűrés, identifikáció, nemzetbiztonsági ellenőrzés, már amennyit ugye 7 nap alatt meg lehet csinálni. Ez azért lesz fontos, mert itt két szára fog utána bomlani a történet. Az egyik lesz a rendes eljárás, amit eddig is láttunk. A kérelmező bekerül valamiféle nyitott befogadási központba, és ott türelmesen várja, hogy döntés szülessen az ügyében. Mivel azonban látszik az, hogy az egész EU-s menekültügyi rendszernek az Achilles sarka az a kitoloncolásoknak a kérdése, az Unió azért hozta létre ezt a határnál lefolytatott eljárást, mert ide azok kerülnek, akiknek nagyon kicsi az esélye arra, hogy nemzetközi védelembe részesülnek. Tehát mondjuk olyan tagállam, olyan országból jönnek, ahol 20% alatt van az elismerési ráta, már a 7 napos előszűrés alatt felmerül a nemzetbiztonsági kockázat, felmerül az, vagy kiderül, hogy hazudtak a hatóságoknak ez alatt a pár nap alatt, tehát ők fognak ide kerülni. Ezek zárt központok, nem tudnak belépni az unió területére, effektíve nem tudnak eltűnni. De, és ugye ezért óvatos az optimizmusom, hogy ez mennyire fogja megoldani a problémát, hogy itt 12 hét alatt jogerős döntésig el kell jutni. Extrém esetekben még plusz 4 hetet kaphatnak a hatóságok. Na most erről lehet vitatkozni, hogy sikerülni fog-e nem, én meglehetősen szkeptikus vagyok, ugye vannak olyan tagállamok, ahol fél egy éveket, sőt éveket húzódnak az eljárások, ne felejtsük el, hogy a fellebezési lehetőségek vannak. Viszont ha letelik a 12 hét és nincs jogerős ítélet, akkor ezeket a személyeket is be kell engedni az unió területére. Tehát így fog kinézni ugye az eljárás, nagyon egyszerűsítve.
Még tovább szálazva a történetet. Az első lépés ugye az identifikáció, meg kell állapítani, hogy kivel áll szemben az a hatóság. Ezt hogy fogják csinálni? Hát ehhez kell egy tolmács, nyilvánvalóan, hogy tudjanak vele beszélni. Kell valami írás szakértő, aki ránéz egy dokumentumra, már amennyiben van dokumentum, hogy
és többségében valódi, nincs.
És többségében nincs. Akkor el kell kezdeni majd kutatni, hogy aki ott velük szemben áll, az kicsoda?
Így van.
De ezt hogy fogják csinálni?
Hát remélhetőleg nagyon gyorsan, de most rátetszett a pintalan lényegre, tehát hogy ez óriási kihívás lesz, óriási infrastruktúrára lesz szükség. Ráadásul ugye a paktum ugye lehetővé teszi, például ha női kérelmezőről van szó.
Hogy nő kérdezze
ki. Ő mondjuk azt mondja, igen, pontosan, tehát hogy azt fogja mondani, hogy ő, bocsánat, a férfi tolmáccsal nem szeretne együtt dolgozni, női kérelmezőt szeretne.
Ami egyébként érthető, mert az ő kultúrájában ez teljesen rendjén való.
Igen, nyilván ugye azért ne legyünk álnaívak, tehát hogy ez lehetőséget ad ugye a folyamatnak a prolongálására is.
Plusz jogi képviselője is lehet.
Így van.
Akit tehát, ő elfogad.
Így van, tehát hogy azért itt nagyon sok olyan eszköz van a rendszerben, amire én, tehát mi itt a Migrációkutató Intézetben azt szoktuk mondani, hogy jogilag a paktum egyértelműen szigorítás felé mutat, de gyakorlatilag nagyon sok kijátszható elem van a rendszerben. És ugye valóban azt fogjuk látni, hogy amikor fölmerül mondjuk bennem, hogy ez a 12 hét, ez miért lesz kevés, ezek miatt az ügyek miatt lesz kevés. Tehát, hogy gondoljunk bele mondjuk, maradjunk a magyar példán, és tegyük fel azt, hogy mondjuk ugye a paktumot Magyarország alkalmazza, honnan fogunk mondjuk hausza tolmácsokat találni, most mondtam egy nyelvet, és akkor még felsorolhatnánk 100 nyelvet. Mert nyilván a kérelmezőnek az lesz az érdeke, hogy ugye a 12 hét, ha határmenti eljárásba kerül, az leteljen anélkül, jogerős döntés születik.
Nyilván, mert hogy a kérelmezőt rögtön az elején tájékoztatni kell az eljárásnak a lényegéről, és abban az is benne van, hogyha eredménytelenül ül ott 12 hetet, az nem az ő hibája lesz, hanem az Európai Uniói.
A tagállami
lesz, és akkor a tagállamnak nincs más dolga, lehetősége, mint hogy azt mondani, hogy szabad a belépés.
Így van. Mert ugye ne felejtsük el, ugye Magyarország ellen ugye részben ugye 2020-ban a tranzitzónáknak a bezárás ügyében hozott ítélet, ugye ez erről szólt, hogy a tranzitzónák ugye jogtalan fogvatartásnak minősültek. Tehát ugye az egyik probléma egyébként a paktummal és általában az európai menekültügyi rendszerrel, hogy korlátozva van, hogy meddig lehet valakit fogvatartani. Ez azt jelenti, hogy egy adott ponton túl ugye ez lehetővé fogja tenni a személyeknek, hogy szabadon mozogjanak az unióban, teljesen függetlenül attól, hogy legálisan vagy illegálisan tartózkodnak itt. És teljesen függetlenül attól, hogy mondjuk kiutasítási határozat van ellenük. Ugye ebben is szigorít egyébként a paktum, tehát ugye a 18-ról ugye 24 hónapra emeli föl ugye az esetleges őrizeti időt, és itt is még egy plusz 6 hónapot rá lehet tenni, tehát ez 30 hónap, ez egy nagyon hosszú idő, ne felejtsük el, 2,5 év, de ha ez letelik, és nem sikerül ez alatt deportálni az adott szemét, nem sikerül elvinni a tranzitországba, a származási országba, vagy ugye egy harmadik országba, akkor őt el kell engedni. És ugye egyébként, csak hogy a hallgatók azért lássák, hogy a paktum, ugye egységes standardokat ír elő a tagállamok számára, hogy milyen ellátásban kell részesíteni mindenkit a menedék kérőt a menekültügyi eljárás során, sőt, alapvetően utána is az elutasított menedékkérőket is. Pont most született egy pár héttel ezelőtt Németországgal szemben egy Európai Uniós bírósági döntés, ahol a német kormány korlátozni szerette volna az elutasított menedékkérőknek, tehát a német területen jogtalanul tartózkodóknak járó szociális ellátást, nem a étkeztetés, nem a lakhatási költségeket, hanem az, nem is a ruházkodás, hanem az egyéb költségeket, gyakorlatilag a költőpénzt, és az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy ez ellentétes az uniós joggal, mert ez sértené ugye az elutasított menedékkérők emberi méltóságát.
Uh-huh. Hogyha egységesítik az ellátás szintjét, ezzel azt akarják megakadályozni vagy korlátozni, hogy az Európai Unió területén belül a menedékkérő kiválaszthassa, hogy neki hol lenne a jobb. Tehát mi a magyarázata?
Ez is benne van, ugye hivatalosan egyébként azért, hogy standard rendszer legyen, és ne fordulhasson az elő, ami megtörtént mondjuk 2011-es Belgiummal kapcsolatos bírósági ítéletben, amikor a bíróság jóvá hagyta azt a kérelmet, hogy Belgiumból egy másik EU-s tagállamba, Görögországba ne lehessen visszaküldeni egy menedékkérőt. Ugye a Dublin rendszer értelmében ugye abban az országban kellene lefolytatni a menekültügyi eljárás, ahol a személy először belépett az unió területére. Vagyis Belgiumból vissza kellett volna küldeni Görögországba, mert lehetett látni, hogy Görögországban jelent meg, de a bíróság azt mondta ki, hogy nem, mert a görög menekültügyi rendszer ennek nem felel meg az EU-s, az alapvető követelményeknek. Tehát ezt szeretnék kiszűrni nyilvánvalóan. Ugye fölmerül a kérdés egyébként, hogy ez valójában kinek lesz jó a standardok kapcsán, de meglátjuk.
Mi történik azokkal, akik megkapják a menekült státuszt, vagyis elismeri az Európai Unió egységesen azt, hogy ők érdemesek és szükségük van erre a védelemre? Ők hova mennek, hova mehetnek, mit csinálhatnak?
Igen, ez nagy vonat, ez attól is függeni fog, hogy a nemzetközi védelmet szoktuk így használni általános fogalomként, de ugye nagyon fontos kérdés lesz, hogy menekült státusz kapnak-e, tehát a legmagasabb fokú nemzetközi védelmet.
Mert akiket üldöznek,
mert vallásuk. Igen, akiket vallásuk, etnikai hovatartozás, stb. Miatt üldöznek, tehát egyéni üldöztetésnek vannak kitéve, ami nem változik, tehát az, hogy valaki milyen valláshoz általában nem változik, vagy milyen etnikai csoporthoz tartozik. Ugye ők gyakorlatilag az állampolgárságon kívül és a szavazati jogon kívül minden olyan jogot megkapnak, amit az adott államnak az állampolgárai.
Szabad mozgás.
Az mindenkire vonatkozik. Tehát, hogy ezt majd érdemes lesz talán itt a spanyol legalizáció kapcsán előhozni. Szabad mozgás, így van. Ugye akik más oltalmazotti státusz, menedékes státusz, ugye például az ukrajnaiak, ugye a ideiglenes védelmi státuszba kerülnek, ott szűkebbek ezek a keretek, és a munkaerőpiac az mindenki hozzáfér egyébként. Tehát ezek biztosítva vannak a lezárult eljárások után. Ugye ami nagy kérdés még, ugye általában a menekült státuszt, tehát a legmagasabb védelmi státuszt nem nagyon szokták felülvizsgálni. A többi esetben meg szokták nézni pár évente, hogy mi a helyzet a kibocsátó országban. És ugye mondjuk megint az ukrán példánál maradva, mondjuk Ukrajnából valaki nyilván elmenekült a háború miatt, de ha véget fog érni a háború, akkor egy idő után azt fogják mondani, hogy most már nem áll fenn az üldöztetés veszélye, nem áll fenn ugye a háborús konfliktus, ezért meg fog szűnni az a lehetőség, hogy valaki az ukrajnai háború miatt tartózkodjon legálisan az unió területén. De hogy ha másik példát hozunk, ugye a Szíria esetében ugye most szintén megindult egy ilyen felülvizsgálat, hiszen ugye az látszik, legalábbis óvatosan fogalmazva, hogy Szíria valamiféle konszolidáció fele mutat. Egyébként ugye a szigorítások kapcsán most megjelent több tagállam gondolkodásában is elkezdték ezt bevezetni egyébként a saját jogi korpuszukba is, hogy a menekült státusz is elkezdik felülvizsgálni. Hiszen ne felejtsük el, hogy mondjuk valakit ugye Szíriában a politikai nézetei miatt üldözött az Assad rezsim, tehát nem a háborús konfliktusra gondolunk, hanem őt effektív ellenzékhez tartott, tehát üldözték, ő ugye megkapta a legmagasabb státusz, de ez a tényállás is megszűnt most.
Mondjuk nyer a pártja, onnantól kezdve Szíriában, akkor az ő üldöztetése elméletileg megszűnünk. De mi van, hogyha mondjuk Szíriában váltó gazdálkodás történik a politikában, és a következő választáson megint az ő pártja veszít, akkor visszaáll az üldöztetett státusz?
Ez attól függ, hogy milyen keretek köz fog működni.
Vannak országok, ahol a politikai ellenfeleket leölik.
Igen, de azért... Igen, nyilván ezek egyedi esetek, tehát hogy ezeket mindig meg kell vizsgálni, de hogy ugyanakkor a rendszert alkalmazni kell a realitásokhoz. Tehát, hogy évtizedeken keresztül a rendszer úgy működött, hogy ideiglenes védelemet voltak olyan személyek, akik mondjuk 20-30 éve már ugye az uniós tagállamban voltak, tehát ez irreális, de hogy az is irreális, ugye, hogy valakit valóban a politikai nézetei miatt üldöztek, és azóta már rég megbukott mondjuk az a diktátor, és az ország a demokrácia fele kezd el építkezni. Tehát, hogy azért látszik, nem is feltétlenül az unió, de a tagállamok részéről, épp a menekültügyi rendszerre nehezedő nyomás miatt egy racionalizációs folyamat, hogy elkezdik azt kiszámolni, hogy jó, de hogyan lehet itt olyan kereteket kialakítani, amik csökkentik a nyomást. És ugye például ennek a meghatározása, mondjuk hány évente lesz fölülvizsgálva valakinek a menekült státusz, ha felül lesz vizsgálva, ugye ez az a pici rész, ahol mondjuk a paktum nem nagyon szól bele ugye a tagállamoknak a tevékenységében.
De akkor a menekült státusz teljes joggal megkapoknak arra kell készülni, hogy akkor ez nem egy végleges dolog.
Bizonyos államokban igen. Illetve ugye még egy fontos dolog, hogy a menekült státusz azért hosszú távon belépő volt az állampolgárság számára. Vagy az állampolgárság felé, ugye ez nagyon változott, hogy mennyi idő. Ugye a németek például könnyítettek, ugye eddig 8 év tartózkodást írtak elő Németországban, ugye ezt lecsökkentették 5 évre. Ugye ez például nagyon érdekes lesz, és egyébként ugye nem csak a menekült státusz érdekes mód, de például ugye az ideiglenes védelem kapcsán. Ugye ez azt fogja jelenteni, hogy a következő évben, ugye 2027-ben, ugye le fog telni az első ukrajnai menekült hullámban érkezők számára az 5 év. Tehát a német bevándorlás és állampolgársági hivatal az arra készül, hogy tömegesen fognak ugye ukrajnai állampolgárok német állampolgárságot kérni. De ugye, ha már a szíreknél maradunk, szintén Németországban, ugye miközben Friedrich Merz ugye azt mondta, hogy hát gyakorlatilag ezt a ilyen egymilliósra becsült, kicsit kevesebb, mint egymilliósra becsült németországi szír lakosságnak most már itt az ide, hogy hazatérjen, közben ugye szakértők rámutattak arra, hogy hát ebből már ilyen 250 ezeren német állampolgárságot szereztek.
Tehát, hogy nem lehet hazaküldeni sehova. Hát ők állampolgárok.
Elég nehéz lesz, igen.
De ez azt is jelenti, hogy ha a felülvizsgálati rendszer beáll, akkor minden egyes menedékkérőnek az életét onnan kezdve egy államnak nyomon kell követnie. Tudnia kell, hogy hol van.
Nézd, az államnak most is minden állampolgárról alapvetően nagyjából tudnia kell, hogy jól van, ne felejtsük el.
De iszonyú persze, kapacitást igényel, hogy mindenkinek a mozgását.
Persze, de azért gondoljunk bele, ez részben az önkormányzatokhoz fog kapcsolódni, de valóban, tehát ez nagyon nagy teher. Tehát amikor ugye most eltávolodva a paktumról, mert azért az alapvetően menekültügyet szabályozza, de hogy amikor arról beszélünk, hogy a migráció ebben a mértékben, amivel most Európa, vagy akár az Egyesült Államok szembesül, ez a gazdaságilag hoz-e vagy víz. Tehát, hogy ezek azok a rejtett költségek, amiket összeszámolva az látszik, hogy hiába dolgoznak százezerek vagy milliók a gazdaságban, a szociális ellátórendszer, a különféle alrendszereknek a működtetése, amivel ezeket az embereknek a mindennapi életét segítik, amihez teljes joguk van egyébként, iskola, egészségügy, szociális munkások, nyelvi kurzusok, stb. Ez valószínűleg jóval többe kerül. Legalábbis a friss tanulmányok arra mutatnak rá, hogy ez többe kerül, mint amennyi adót mondjuk ők befizetnek.
De minden Európai Uniós tagállam így számolja ki a végén a matekot? Mert nem az látszik, hogy mindenkinél ugyanaz volna a menekültekhez való hozzáállás.
Nézd, voltunk most egy konferencián pár nappal ezelőtt, és valahogy így hangzott el, hogy az európai országok az meglehetősen szégyellősek az adatok kapcsán. Tehát, hogy ha például szeretnénk megtudni, hogy néz ki ez a gazdasági matek, vagy hogyan néznek ki a bűnözési statisztikák, azért ugye a migrációnak megvan az árnyoldala is, akkor azért nagyon nehéz adatokat szerezni sok esetben. Tehát nem véletlen egyébként, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mondjuk az Európai Unió területén hány illegális bevándorló tartózkodik. Ugye itt már utaltam itt Spanyolországra, ugye aki nemzeti sportban minden évtizedben legalizálják az illegális bevándorlókat. Ugye a Pedro Sánchez miniszterelnök arról beszélt, hogy most 500 000 illegális bevándorlót fognak legalizálni. Na most a legalizációs kampány még nem ért véget, tehát június végéig fog ez zajlani. Lehet, hogy meg kell hosszabbítani. Most ehhez képest már 2 héttel ezelőtt meghaladták a 500 000-es számot. Ugye vannak olyan jobboldali kritikusai a kampánynak, akik azt mondják, hogy hát ez a 500 000 az lehet, hogy 800 000 vagy 1 000 000 is lesz. Mert ugye hát az illegális migráció egyik
ismérve, hogy nem tudjuk, hogy mennyi.
Hogy nem tudjuk mennyi, és nagyon nagy a látencia egyébként. Tehát Ugye az Egyesült Államokban például ugye jóval pontosabb statisztikákat vezetnek erről, ugye ők kevésbé szemérmesek ebben.
Hogyha egy Európai Uniós tagállam időként legalizálja az illegális bevándorlókat, akkor ez nem azt jelenti, hogy előbb-utóbb mindenki oda akar majd menni, mert előbb-utóbb, ha legalizálják egy tagállamban, akkor ő egyben Európai Uniós jogosultságokat is nyer.
Nézd, erről megint nagyon komoly szakmai viták vannak. Ha más ülne itt, akkor lehet azt mondani, hogy nincs összefüggés a kettő között. Az én meggyőződésem, és ez nagyon sok szakértőnek az, hogy de, hiszen gondolkodjunk a bevándorlók fejével, ők azt mondják, hogy ha bejutok az unió területére, mondjuk Spanyolországba, 2000-ben is volt legalizáció, 2001-ben is volt egy nagy hullám, néhány, nagyobb 10-15 évvel ezelőtt is volt, és most is van egy. Tehát akkor igazából csak azt kell elérnem, hogy valameddig elmozoljuk a rendszerbe, és előbb-utóbb meg fogom kapni. Ugye ez nagyon fontos, ugye most hivatalosan nem állampolgárságot kapnak ezek a személyek, hanem egy éves legális tartózkodást, ami alatt valamiféle további megoldást kell találniuk. De azért gondoljunk bele, ezzel ők bekerülnek a rendszerbe, és például Spanyolországban, akik volt spanyol gyarmatokról érkeztek, mondjuk Latin-Amerikából, ők 2 év után már kérhetik az állampolgárságot. Tehát, hogyha emeli az egy év mellé még valamiféle státuszt sikerül szerezni Spanyolországban, akkor ők 2 év múlva spanyol állampolgárok lesznek. És ugye még egy dolgot érdemes tisztázni, ugye nem csak a menedékkérők, de hát a legálisan tartózkodó személyek is bármelyik schengeni tagállamban teljesen legálisan utazhatnak a schengeni zónán belül. Ugye most pont egy spanyol kutatóintézet hozta ki azt az adatot, hogy ugye a legalizáció mellett, hogy a hallgatók nézők értsék, ugye azok az érvek vannak, hogy a munkaerőpiac, demográfiai válság, stb. Na most ugye kihozták azt, hogy a legutóbbi legalizációs hullámban valamiféle jogi státuszt, legális jogi státusz szerzőknek a fele elhagyta Spanyolországot. És ugye őket megtaláljuk mondjuk Németországban igazoltatásán, ők azt tudják mondani, hogy hát én Schengenben vagyok, ez teljesen legális. Nem véletlen egyébként, hogy azért fölmerültek olyan kérdések, hogy mert ugye megint csak ugye a hallgatók azért gondoljanak bele, tehát hogy és maradjunk csak a 500 000 számnál, tehát ez 2 hónap alatt, 2,5 hónap alatt kell tudni lepapírozni és átvilágítani 500 000 embert. Milyen biztonsági ellenőrzésen fognak ők keresztül menni. Hát vannak kételjeim. Itt gyakorlatilag papírpecsét jöjjön a következő. Tehát ez fog zajlani. Tehát több tagállam, és azért a bizottság is jelezte a spanyolok fele, hogy hát azért itt mondjuk komoly biztonsági kockázatok
merülnek fel. Ez a következő kérdésem, hogyha van egy új paktum, és egységes eljárásokat kell csinálni, akkor ebbe a jövőben is bele fog férni az időnkénti legalizáció?
Igen,
vagy ez csak a, ugye, ez csak a legális felejtsük. Migránsokra vonatkozik?
Ugye a paktum a menekültekre vonatkozik, ez meg egy tagállam szuverén döntése, és itt ugye itt már azért elvi problémák fölmerülnek, hogyha egy schengeni zónában vagyunk, ez mennyire csak az adott tagállamnak az ügye, de ugye valóban fölmerül kérdés, hogy most ez nemzeti ügy, vagy nem nemzeti ügy. De ugye erre nem vonatkozik a paktum.
Csak a legális migráció.
Nem, csak a menekült.
Csak a menekült
Ugye egyébként, igen, ugye semmi nem ilyen egyszerű, tehát ugye a spanyolok azért még ezt a rendszer is megfelelték egyen, mert azt mondták, hogy mindenki, aki menedékkérőként van az országban, ő is automatikusan megkapja az egyéves legális tartózkodási státuszt. Tehát azért ez mondjuk egy olyan jogi huszárvágás volt, ami megint felvett problémákat. Minden esetre ugye ez a döntés a paktum előtt született meg, tehát ez még az előző jogi rendszer vonatkozik, és még egyszer most gondoljunk bele, hogyha ebből mégiscsak lesz egy kötelezettségszegési eljárás, meg akkor is majd lesz egy döntés 2-3-4 év múlva, az ezen a helyzeten már nem fog segíteni.
Mi történik azokkal, akik már a határon nem kapják meg a menekült státuszt?
Ők ugye bekerülnek abba a rendszerbe, hogy valamiféleképpen vissza kellene tudni toloncolni őket. Ugye erre majd ugye a visszatérési rendelet vonatkozik, vagy hát bocsánat, most már ugye vonatkozik
mától.
Ugye azt említettem korábban, hogy ez volt az egész EU-s menekültügyi rendszernek az Achilles sarka, hiszen gondoljunk bele, hogyha nincs elrettentő erő a rendszerben, akkor miért ne próbálna bárki bejutni az unió területére?
Kevesebbet veszíthet az itteni tortúrával, mint ha ott marad.
Sőt, ugye gondoljunk bele, tehát ő be fog kerülni egy szociális ellátórendszerből, elő van írva, hogy őt milyen ellátásba kell részesíteni. És ezért megint csak tehát, hogy minden tisztelettel, minden ember iránt, a realitás a világban az, hogy az emberek döntő többsége nem él olyan életszínvonalon sem, mondjuk az emberiség 50%-a minimum, de akkor most lehet, hogy alul lőttem, mint azok a minimális standardok, amit ez a rendszer nyújt a menedékkérőknek. Egy példa, tehát ha mondjuk elmegyünk Maliba, tehát a Maliban gyerekek százezrei, hanem milliói nem férnek hozzá az alapfokú oktatáshoz, vagy az alapvető egészségügyhöz, amit ez a rendszer biztosít a számunkra.
És minden épeszű ember a jobb felé törekszik, a gyerekeinek is jobbat akar, mi is ezért mentünk, akik tehették nyugatra dolgozni.
Persze,
mert ott jobb volt.
Igaz, ez természetes emberi reakció. Viszont ugye ez azt jelenti, és látszik a statisztikákon, hogy az Európa külső határait elérők döntő többsége az a folyamat végén nem kap nemzetközi védelmi státuszt, ők gazdasági bevándorlók, és igazából illegálisan tartózkodnak. Tehát az EU-ban azért 60%+ derül ki a menedékkérőknek, hogy nem jogosul nemzetközi védelemre, sőt most egyébként például Németországban, ahol általában nagyon magas az elismerési ráta, a tavaly évben 28% kapott csak nemzetközi védelmet. Viszont ugye az látszott, hogy nem nagyon sikerül visszavinni ezeket az embereket, ilyen 20% körül volt átlagban a harmadik országokban történő sikeres deportálások száma, sőt, ezek egy része önkéntes deportálás volt, tehát valaki kapott mondjuk 1000 eurót, és akkor hazament. Most ezen akar változtatni a paktum úgy, hogy nagyobb lehetőséget ad a tagállamoknak a visszatéréseknek a menedzselésére. Hogyan? A legfőbb probléma ugye az úgynevezett biztonságos harmadik országoknak a fogalmával volt, ugyanis az eddigi szabályozás előírt egy reális kapcsolati kritériumot a kérelmező és az adott ország részéről. Ami azt jelentette, hogy hiába haladt át mondjuk egy szenegáli állampolgár Marokkon, az nem volt elég arra, hogy mondjuk Marokkóba vissza tudjuk küldeni, a Szenegálba nem. Mert a reális kapcsolat azt jelentette, hogy élt ott, dolgozott ott, legalább rokona van ott, tehát ilyen kategóriák kellettek. Most ugye ez rögtön ugye a legtöbb ország ebben elvérzett. Ez kikerül a rendszerből, tehát tágabbra nyitja a biztonságos harmadik országoknak a körét, ahova vissza lehet küldeni ezeket az országokat. Sőt, ugye megjelenik, ugye ezek a return hubok, ugye a visszatérési központoknak az ügye, ami azt jelenti, hogy olyan országba is lehet valakit küldeni, ahol soha nem járt, ha van egy kétoldalú megállapodás az adott ország és az EU-s tagállam között, és a bizottság is azt mondja, ő megvizsgálja ezeket a megállapodásokat, és azt mondja, hogy Ruanda tényleg biztonságos, az a már elutasított menedékkérőket oda el lehet küldeni. Ez mind nagyon szép. De, ugye megint, ugye hol van, ugye az ördög a részletekben van, ez mind EU-s jog. Mi történik, ha az adott ország azt mondja, hogy ő amúgy nem veszi vissza ezeket az embereket. Hiába haladt át a területén, hiába van ez ledokumentálva, ez az ország azt mondja, hogy nem veszi vissza. Az EU nyilván élhet ugye a bot és a mézes madzag, vagy fordítva először a mézes madzag, utána a botnak az eszközeivel, tehát mondjuk fejlesztési támogatásokat ígér, vagy von meg. Erre látszik a gondolkodás, de alá kell húzni, hogy ez eddig is ott volt lehetőségként az EU-s tagállamoknak az eszköztárában. És ne legyünk naívak. Tehát a kibocsátó országoknak nem érdeke, hogy visszafogadják az állampolgáraikat. Általában óriási demográfia nyomás alatt állnak, általában óriási munkanélküliséggel küzdenek, és mindenféle tévképzetek ellenére a lakosságnak a vélemény a kormányzatról, az most már a social media korában igenis számít. És ez nem olyan jó PR egy kormánynak, ha azt látják, hogy a csúnya európai gyarmatosítóktól tömegével jönnek vissza repülőjáratok, és teszik ki az állampolgárainkat, akik egyébként nagyon komoly összegeket fizettek az embercsempészeknek. Azért ne felejtsük el, éves szinten, csak megint a számok, mert ugye azok makacs dolgok, tehát mindenki hurrá optimizmusra tör ki a tavalyi adatok alapján, hogy milyen kevés menekültügyi kérelmet nyújtottak be az unió területén, mindössze 669 ezret. Ami komoly visszaesés, mert 2-3 évvel korábban még majd 1 milliós számot láttunk. De ha megint kiszámoljuk, hogy 60%-a ennek elutasított menedékkérő, itt most nem biztos, hogy beletalálom, nagyjából 350-400 ezer embert kellene tudni hazavinni évente. Ez óriási nyomás a rendszeren.
De hogyha a kibocsátó ország azt mondja, hogy ő nem fogadja vissza azokat, akiket oda kívánnak visszatoloncolni, kell keresni valami harmadik országot, és azt a harmadik országot kell megkenni, hogy ezeket az embereket fogadja be. Ezt fogja csinálni az Európai Unió?
Ezzel fog próbálkozni, a jogi keret megvan, de ugye azt szoktam mondani, hogy kicsit ez olyan, mint a Batman, a return hubok. Tehát mindenki beszél róla, de még senki nem látta. Tehát, hogy gyakorlatban igazából nincs működő return hub. ugye az olasz-albán megállapodás, ezt ne keverjük ide, az egy nagyon más modell lett volna. Ők eleve ott akarták volna a menekültügyi eljárást is lefolytatni, erre azt mondta a bíróság, hogy ez nem. Most ezt elkezdik átalakítani Return Hub-ba, ami csodálatos, de hogy mindenkinek javaslom, nézze meg a térképet, hogy ez a Return Hub, ez kellő távolságban van-e az EU külső határaitól. Nem. Most arról nem is beszélve, hogy ugye Albánia is ugye a csatlakozási folyamatban van, tehát előbb-utóbb ez EU terület lesz. Most reménykedtetünk, hogy ilyenek ki fognak alakulni, de ha megnézzük a nemzetközi példák, ugye az amerikaiak ezt már csinálják. És nem tudom, Dél-Szudánba, Gánába, Hondurászba szállítanak harmadik országok állampolgárait, de ezek néhány tucat, maximum pár száz fős számok. És nyilván ezt nem lehet lekicsinyelni, mert gondoljunk bele, ebben óriási elrettentő erő van.
Hát ha meghallja valaki, aki embercsempésznek akar fizetni, hogy lehet, hogy Gánában fogsz kikötni, akkor lehet, hogy nem indul el.
Azért gondoljunk bele ebbe, igen. Tehát, hogy mondjuk Szomáliából el akarok indulni, és a folyamat végén Ruandában találom magam, vagy Mongóliában. Tehát ez mondjuk egy jelentős elrettentő erővel fog bírni, de azért ezt a gyakorlatban meg kell látnunk. És ugye az, hogy itt valóban százezrével fognak embereket befogadni más országok, azért az nagy kérdés. És van még egy probléma ezzel. Tehát, hogy ugye bekerülnek ezek az emberek a return hubokba, akkor ott lesznek. Ideális esetben egy ponton azt mondják, hogy nagyon szép ez a Mongólia, de én inkább visszamegyek Szomáliába, mert itt nagyon hideg van télen. Vagy azt mondja, hogy annyira jó ez a Mongólia, és a mongol hatóságok is azt mondják, hogy figyelj, szükségünk van még állampolgárokra, befogadunk. Ezek az ideális esetek. De ugye megint visszautalnék arra, hogy alapesetben ugye 24 hónapig lehet valakit fogva tartani. Ugye ez megint egy jogértelmezési probléma, hogy most a return hubokra ez vajon igaz lesz-e? Szerintem igen. Ami megint azt fogja jelenteni, hogy valaki ott mondjuk Ulánbátorban eltölt 2 évet, és utána vissza fog kerülni jó eséllyel az unió területére. És mert ez nagyon fontos, hogy ezek uniós joghatóság alatt fognak működni.
Hogy fog visszakerülni? Vissza kell, hogy vigye az unió?
Így van, mert különben ugye megint csak jogszegés követel, hiszen jogszerűtlen fogvatartás működik.
És akkor újra kezdődik az egész folyamat.
Nem,
először.
Akkor ő itt lesz elutasított menedékkérőként élete végéig.
Egy olyan jogi státuszban, aminek az lesz a neve, hogy elutasított menedékkérő?
Idővel, elmegy Spanyolországban, és akkor legalizálják. Bocsánat, hogy pikírkedek, de hogy tehát ezzel fogják megérteni a hallgatók, hogy tehát amikor valaki nagyon komoly kritikákat fogalmazik a paktunk kapcsán, hogy most megoldott-e ez az európai menekültügyi kérdés, vagy nem, akkor az ügy mélyén ezek vannak. És egyébként nem a kötelező kvóta, mert hogy nyilván ez mindenki a kvótával jön, nem működött, de nem baj, nem ez a legnagyobb probléma, hanem hogy továbbra is olyan ex-lex állapotokat fog hozni, amivel nem nagyon lehet mit kezdeni. Ugye azért, mert az EU továbbra sem tudott a gondolkodásában elszakadni a területiségtől, attól, hogy bárki, aki eléri az unió külső határait, annak be kell tudni fogadnia a tagállamnak a kérelmet, be kell, hogy tudja nyújtani a kérelmet, egy, kettő, hogy korlátozva van a fogvatartás, és a zárt központokba tartásnak az időtartama. Mert ugye megint másról beszélnek, azt mondják, hogy figyelj, az idők végezetéig ebben a központban fogsz érdekelni. Mert akkor ugye megint az van, hogy lehet, hogy 5 év után a kérelmező azt mondaná, hogy ő most már annyit látta ezeket a kerítést és a falakat és a magyar személyzet, hogy ő inkább visszamegy máshova.
Ez olyan lenne kicsit, mint Gáza. Tehát ilyen állandó menekült tábor. Az Európai Unió a maga jogi kultúrájával ezt megengedheti magának? Hogy nem európai
hát módon intézze? Úgy néz ki, hogy mentálisan nem akarja megengedni magának, de hogy nézzük, itt megint föl kell tennünk azt a kérdést, hogy mit akarunk. Tehát, hogy én nem akarok dönteni ebben. Ugye itt világnézet és egyéb kérdések ütköznek, tehát amit egy személyben én nem tudok itt lejátszani önök előtt, de azért megint csak, tehát, hogy ugye itt két nagyon fontos dolog ütközik, az univerzális emberi jogoknak a kérdése az egész európai menekültügyi rendszerben, és ugye a szuverén nemzetállamok és az állampolgárok jogainak a kérdése. Mert ugye azt világosan kell látnunk, hogy a jelenlegi menekültügyi felfogásban, és ezen a paktum sem változott, ez folytatja, tehát hogyha elméletileg itt mondjuk 3 millió kérelmező jelenik meg a déli magyar határon, akkor 3 millió kérelmező. Ha 10, akkor 10 millió. Tehát itt nincsenek felső határok a rendszerben. Ugye vannak ilyen, nyilván ezek ilyen eszmefuttatások, De hogy az egyik partnerintézetünk Franciaországban kiszámolta, hogy az elismerési ráták alapján, hogy melyik országból milyen elismerési rátával tudnak emberek bejönni, Franciaországnak elméletek 500 milliárd embert kellene tudni beengednie. A briteknél ez 720 millió, egy izraeli szintenben az ismerősünk azt mondta, hogy ők úgy számolják, hogy 1 milliárd ember. Tehát, hogy itt olyan dolgok ütköznek egymással, amit nagyon nehéz kisimítani. És ebből a szempontból a paktum miközben szigorít, ugye ezt szoktunk mondani, hogy de gyakorlatban nagyon sok kiátszható elem marad benne. És bocsánat, ha már ilyen nagyon, majdnem metafizikai magasságba mentünk, ugye nagyon könnyű rá sütni a migrációkritikus nézőpontokra, illetve a paktummal kritikus nézőpontokra, hogy hát ezek ilyen bevándorlás ellenesek, embertelenek, hát miért ne segítsünk azoknak, akik elérik az unió külső határait. De azért a jelenlegi rendszer nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy egyrészt ugye az érkezők többsége illegális bevándorló, gazdasági migráns, aki összerakja a pénzt, kifizet több ezer dollárt az embercsempészeknek, azért, hogy bejusson Európába. És még azok is, akik valóban mondjuk üldöztetés elől jönnek el, valóban háborús konfliktus előtt, nagyon sok országon átkelve, ők a világ menekült népességének a töredéke. Tehát ha megnézzük, ugye azt szokták mondani, hogy 70-80% a kényszermigránsoknak, tehát akik vagy nemzetközi határokat lépnek át, vagy az országon belül menekültek, az ők a fejlődő világban vannak. És gyakorlatilag azt jelenti, hogy Európa, amit most csinál, vagy az Egyesült Államok a menekültügyi rendszerével, hogy ennek a populációnak, a krémének, aki ki tudja fizetni a pénzt az embercsempészeknek, hihetetlenül drága menekültügyi ellátásban és rendszerben nyújt vagy nem nyújt valamiféle támogatás, miközben a többi 90%+ az embereknek a sorsára hagyja. Tehát vannak olyan számítások.
Mert azok nem voltak képesek kifizetni.
Mert ők nem fizetik a pénzt az embercsempészek, csak megint az arányokról beszélünk, tehát hogy a közgazdászok. Van egy oxfordi szerzőpárosnak a Refuge nevű könyve, ők azt számolják, hogy miközben erre a 90%-ra átlagban számoljuk, hogy jut 1 dollár, arra 10%-ra vagy 15%-ra, aki eléri a fejlett világot, jut 140 dollár. Tehát ilyen arányok vannak. És ne felejtsük el, hogy 1 dollár mondjuk Szomáliában, az nagyon más jelent.
Ez a napi megélhetés.
Mint Németországban. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha a moralitásról beszélünk, akkor a rendszerrel alapvető problémák vannak. És egyébként pont az oxfordi szerzőpár is azt mondja, hogy ez a rendszer, ez nem segít. Pont a legelesettebbeknek, a legszerencsétlenebbeknek nem nyújt semmit. Itt beszélünk 10 és 100 ezer menekültekről, 14 millió menekült van Szudánon belül és kívül a polgárháború miatt, 19 millió ember vagy már éhezik, vagy áll az éhezés szélén, és a nemzetközi közösségnek nem sikerül 1 milliárd dollárnyi támogatást összerakni ennek a közösségnek, miközben Németország elkölt csak közvetlenül, tehát amit így odaad ugye a tartományoknak, hogy ezt fordítsátok a menekültekre, menedékkérőkre, 24 milliárd eurót. 3,5 millió emberre.
Van az Európai Unió bármelyik szakértőjének, bizottságának asztalán egy radikális B-terv, hogy mondjuk az Európai Unió kapuinak bezárása? Vagy senki nem jut el eddig?
Hát ideig nem jutottunk el, különben a paktum ezt tette volna.
A paktumnak az eredeti céljában ez benne volt? Amikor elkezdtek rajta gondolkodni, vagy nem volt benne a bezárás a paktum, az eredeti céljában?
Nézd, ugye ez a azt szokták mondani, hogy ez a Európa erőt megközelítés, ugye ez a szitok szónak számít. Tehát az, hogy itt legyenek lezárva az EU határa, és ne lehessen beadni ugye a menekültügyi kérelmeket, ugye ez valósan nem merült fel a gondolkodásban.
De neki, akkor ki kéne lépni a menekültügyi egyezményből? Meg minden addigi nemzetközi szerződésünkből ki kéne szállni? Tehát ezért nem? Vagy mentális gát?
Nézze, elsősorban mentális gát. Tehát, hogyha megnézzük, ugye az EU alakította ki ebből a szempontból a legmagasabb standardú menekültügyi rendszert a világon. Tehát, hogy a Genfi konvenciókban, ugye mindenki, erről szó nincs ezekről, amikről a paktumban beszélünk, a biztonságos harmadik országok kapcsán. Ugye itt megint lehet hosszas jogértelmezési vitákat folytatni, de hát a Genfi egyezmény, ezt mindig 31. cikke mondja ki, hogy például, hogy el lehet menekülni papírok nélkül, és be lehet lépni a vízum és papírok nélkül a következő országba, de azonnal jelentkeznek a hatóságoknál. Tehát el lehet menekülni, ha mondjuk Ukrajnába lőnek, de ha átlépem a magyar határt, vagy egyrészt vagy rögtönül megyek a hatóságokhoz, és úgy lépem át, vagy ha belépek, megyek. Ugye itt azért az Európába irányuló illegális, irreguláris migráció kapcsán azt látjuk, hogy itt nagyon sok országon mennek keresztül ezek az emberek, ahol nincs üldöztetés, nem az alig fegyveres konfliktus, uram, bocsán, még valamiféle működő menekültügyi rendszer is van, mégsem jelennek ott meg.
Mi a dolga, ha a rendszer működni kezd Magyarországnak? Mit kell csinálnia Magyarországnak, és azt hol kell csinálnia? A balkáni útvonal kapuján?
Alapvetően mindenfele egyébként, de hát nyilván onnan érkezik, hogy a legnagyobb irreguláris migráció Magyarországhoz. Ugye ne felejtsük el, hogy Magyarország most is fizeti a napi 1 millió eurós büntetést. Ez, ha paktumot nem hajtjuk végre, ez ugyanúgy folytatódni fog.
Ugyanennyi összeggel?
Ez így van. Tehát ugye, sőt, ugye a paktum, mivel új rendelkezéseket tartalmaz, ez valószínűleg újabb kötszegeljárásokat és újabb büntetéseket jelenthet. Tehát, hogy nincs könnyű helyzetben az ország. Ugye, amit látunk, tehát, hogy lehetővé kell tenni. Ugye ezért kaptuk a büntetést, és ez a paktum alapján se változik, ahogy látszott, hogy be lehessen adni a magyar déli határon a menekültügyi kérelmet. Ugye jelenleg Belgrádban lehet beadni egy szándéknyilatkozatot, erről az Európai Unió Bíróságok kimondta, hogy ez túlzottan szűkíti a menekültügyi rendszerhez való hozzáférést, ergo a déli határon ki kell alakítani befogadó központokat. Ugye ami különösen sújtja Magyarországot, ugye megint itt nem a kvóta, ugye ez a 300, most nagyjából 350 főt emlegetnek, ennyi menedékkérőt kéne átvenni Magyarországnak, ha nem akarja a kormányzat, kifizeti azt a 7 millió eurót a magyar büdzsészen.
Fejenként 20 ezer?
Fejenként 20 ezer évente, tehát kifizeti, hogy ez szerintem nem olyan drámai. Ugye amivel óvatos lennék, mert ez többször megjelenik, ugye ez az operatív technikai támogatás.
Na, amit, ez micsoda?
Igen, ez megint olyan, ne a Batman, csak a Yetiről is beszéljünk, jó, mert róla is beszélünk, és nem nagyon látjuk, nem tudjuk. Tehát a valóság az, hogy nem tudjuk, hogy mit jelent.
Tudjuk magyar naszádokat az olaszoknak?
Hogy hát, vagy legalábbis mondjuk rendőröket és határőröket, meg nem tudom, mondjuk informatikai eszközöket, stb. Tehát az ötlet az ez. A probléma az az, hogy ezt alapvetően a frontországnak el kell fogadnia. Tehát, hogy ha mondjuk az olaszok azt mondják, hogy köszönjük, de nekünk nincs szükségük akkor a magyar naszádra, hanem ők szeretnék a pénzt, vagy a menekültek, menedékkérők átvételét, akkor itt nem sok mozgástere marad mondjuk Magyarországnak, vagy bármelyik tagállamnak. De még egyszer mondom, nem ez a fő probléma. A fő probléma, ami óriási terhet róna Magyarországra jelenleg, ez a határnál lefolytatott eljárás, ugyan itt is van egy 30 ezeres kvóta, keret, amit a bizottság meghatározott, ugye ebből 7716 fő jut Magyarországra. És ugye ez egy 12 hetes eljárás, tehát nem, ez nem éves szinten, mint a szolidaritási mechanizmus keretében ez a 350-es kvóta, hanem ezt, ugye amikor teljesen működni fog a rendszer, és marad ez a kvóta, ez éves szinten ez több mint 30 ezer főt fog jelenteni, csak a határnál lefolytatott eljárásban. Tehát aki rendes menekültügyi folyamatba kerül, mondjuk az afgánok, ahol magas az elismerési ráta, ők ehhez pluszba jönnek még.
És ez azt jelenti, építeni kell a határon több helyen elérhető helyszíneken épületeket? Oda szakembereket kell telepíteni?
Így van.
Tehát kell lakniuk, hogy folyamatosan tudjanak dolgozni?
Persze, tehát gyakorlatilag ez nagyon fog hasonlítani a tranzitzónákhoz, ugye a Tompa és Röszke, ami működött, ahogy amíg működött, csak ugye nagyjából 11-szeres kapacitással. Tehát ugye a gyakorlati megvalósításnál vagyunk egyébként, ugye ezeket akár az ország belsejében is lehet, ezek zárt központok, de ezekben a jelenlegi ismereteik szerint egyszerre 7716 embernek az ügyét le kell tudni folytatni teljes személyzettel, teljes ellátással, és ugye felejtsük el, ha letelik a 12 hét, ezeket az embereket is valahol egyrészt, és nincs döntés, el kell tudni helyezni az országban, nyitott befogadó központokban, azok mellett az emberek között, akik eleve rendes eljárásban már ott vannak, és letelik a 12 hét, és születik alatt a döntés, kiutasító határozat, akkor ezeket az embereket ugye nem lehet nyilván ezekben a központokban tartani, mert jönnek az új menedékkérők ugye a következő eljárásban, akkor valahol zárt központokat is ki kell alakítani, ahol tartják majd.
Zárt központ az magyarul egy börtön?
Igen. De azért kicsit jobbak a körülmények, azért nem tudom.
Mert hogy Európai Uniós szintű ellátást kell számára biztosítani, de a börtönökben is elvileg Európai Uniós szintű ellátást kell.
Igen, de azért mondjuk nem cellákban vannak az emberek, tehát nem tudom, nyilván a nézők, hallgatók nem voltak tranzitzónákban, tehát hogy azért ezek, Tehát azt ne úgy képzeljék el, hogy egy cellában tölti valaki a napját, itt nem tudom, mondjuk játszóterektől kezdve szociális foglalkozásokig van minden.
Iskoláztatás, mert ez kötelező.
Ez kötelező, egészségügyi ellátás természetesen, ezek ott mind ott vannak.
Uh-huh. A rendelet szinte minden második bekezdésében megemlíti, hogy a gyerekek érdeke az elsődleges. Ezt így hogy van. Lehet a gyakorlatban végrehajtani?
Hát ez úgy fogja jelenteni, hogy jó eséllyel egyébként gyerekkérelmezők nem fognak belekerülni. Ugye erről, ez megint jogértelmezési kérdés, én nagyon meglepődnék, ha a gyerekek határmenti eljárásokba kerülnének, ami azt jelenti, hogy a családok sem fognak arra kerülni, ami sajnos a gyakorlatban megint azt fogja jelenteni, ezt az amerikai példákon látjuk, hogy nagyon sokan fognak gyerekekkel elindulni, nagyon sokan fognak bérelt gyerekekkel elindulni, és nagyon sok bérel gyerek fog megjelenni az útvonalon. Az IOM-nek egyébként már voltak erről másfél két éve jelentései. Az amerikai határon ez teljesen bevett gyakorlat, hogy kvázi bérgyerekekkel átkelnek az amerikai határon, mert ugye akkor család family unitként, ugye családként működnek, akkor maximum 20 napig lehet a családot zárt központba tartani, 20 nap után elengedik őket, a felnőttek eltűnnek a rendszerbe, a gyerekeket valaki összeszedi, hazarepülnek, és megkapja a család, nem tudom, $1000, és a gyerek jön a következő szüleivel.
Van-e a rendeletben valamilyen felülvizsgálati ütemterv, hogy a működő képességét milyen időközönként kell megnézni, és ahhoz képest mit kell rajta finomítani? Vagy elengedik, hogy hadd menjen?
Nem, ugye ezek ugye van egy úgynevezett szolidaritási alap, ami ugye meghatározza, hogy ez megint nagyon megy az időnk, és de megpróbálom összefoglalni, tehát, hogy ugye nem minden tagállamnak kell ugyanúgy végrehajtani a paktumot és a kvótákat. Tehát ugye a bizottság novemberben kijött egy jelentéssel, amivel meghatározta, hogy kik a frontországok, tehát hogy kiktől fognak átvenni ugye menedék, kiktől kell átvenni menedékkérőket, vagy kapnak 20 000 eurót fejenként. Mely országok, ezek ugye a migrációs nyomás alatt álló országok, melyek országok állnak migrációs nyomás kockázata alatt, ők is kaphatnak könnyítést, illetve mely országok szembesültek migrációs helyzettel az elmúlt 5 évben. Tehát most nincs sok migráns, egyelőre nem is látjuk, hogy jön, de nagyon sokan érkeztek. Érts mondjuk Lengyelország,
ahol a szomszédállam.
1 millió ukrán ideiglenes svéd ember részesülő van. Most ezek a különféle kategóriákban lehet könnyítéseket kapni. Ugye nagyon kevés tagállam, most mindig elfelejtem, hogy 7 vagy 9 az, aki egyik kategóriába se került be, ugye Magyarország köztük van egyébként, ahol megint ilyen fölmerül kérdés, hogy mondjuk Ausztria ugye, ő belekerült az egy könnyített kategóriába, hogy ha Magyarország nem került be, akkor Ausztriába hogy kerülnek emberek, de mindegy, ezen most ne akadjunk fönn. Tehát ezt a szolidaritási alapból fogja finanszírozni, és ugye például a szolidaritási alap kapcsán rendszeresen találkoznak a tagállamok majd, azért, hogy megállapítsák, hogy ki mit fog beadni. Ugye egyébként a technikai segítségnyújtásról is itt döntenek, hogy most ezt az adott ki mit ajánl föl, és a frontország ezt elfogadja. Tehát ezek menni fognak. Nyilván a migrációs válság nem oldódott meg. Ugye ez is, azért szeretném mindenkinek elmondani, hogy ugye nem csak csúnya migrációkritikus szakértők mondják ezt, hanem Ursula von der Leyen, ugye az Európai Bizottság elnöke, hogy a válság az itt van, itt is lesz valószínűleg, tehát ez van. Tehát nyilván ezeken a felső fórumokon is ez fog menni. Az is látszik egyébként, furán hangozhat, hogy több tagállam beáraszta a paktumnak a következményeit, és elkezdett megállapodni a kapuőr országokkal. Tehát, hogy hogyan lehet csökkenteni az érkezés számokat, mert az látszik, hogy azon nem tudnak változtatni, hogy aki eléri az unió külső határait, az be fog kerülni a rendszerbe, és...
Hát, a mi esetünkben a kapuőr ország az Szerbia?
Hát ha már a Nyugat-Balkán...
Unión kívüli ország?
Így van, de a Nyugat-Balkánon valaki, akkor már nagyon nagy bajba vagyunk. Nem, azért itt elsősorban mondjuk az észak-afrikai országokról beszélünk, tehát Marokkótól Egyiptomig, meg mondjuk Törökországról. Tehát ők még tisztes távolságban vannak. Ha valaki a Nyugat-Balkánon van, ne felejtsük, ez valószínűleg már Görögországon is áthaladt. Ugye ez megint felvett kérdéseket. Ugye nem, azért ugye az előző kormányzat azon állítás, hogy azért nem nyitja meg a déli határt, mert hogy Szerbia biztonságos harmadik ország, és valószínűleg EU tagállamon keresztül jutott ide valaki, azért ebben racionalitás van, akkor is, ha jogilag ezt az érvelést a bíróság nem fogadta el, illetve a bizottság. De alapvetően, tehát az észak-afrikai országok, Törökország, ahol láttunk is ilyen megállapodásokat, tehát az EU-török közös nyilatkozat, ugye Egyiptommal talán 2 vagy 3 éve kötött az EU egy 7,4 milliárdos keretű csomagot, ami hivatalosan nem csak migrációs csomag, de hát alapvetően ez van benne. Marokkó, esetenként Líbia, amikkel ugye megint problémák ismerülnek fel, komoly emberi jogi problémák. de hát azért itt van egy kis hipokrata hozzáállás is, hogy nyilván az EU területén nagyon be kell tartani az emberi jogokat, az, hogy a líbiai milíciák mit csinálnak, az már nem a mi ügyünk.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Marsai Viktor, a Migráció Kutatóintézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.